Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A műsornak ezt a részét Moszkvából hallják, ahol a Kreml vörös téglából épült falai még mindig körbeülelik a 19 toronnyal ékesített palota komplexumot. Azért mondom, hogy még mindig, mert Moszkva többi része szinte teljesen kicserélődött, a régi szállodákat átalakították, a Sztálin által emelt furcsa épületekből pedig luxus lakóépületeket hoztak létre. Úgyhogy hihetetlen az a változás, amin keresztül ment Moszkva. A Kremlben eredetileg a cárok, a bojárok éltek, pompás házakat, palotákat emeltek ott, és gyönyörű templomokat is lehet itt látni. A későbbiekben a mindenkori uralkodó vagy állami vezető vette birtokba a híres épületeket. A Kreml nagy része a múzeum, ide muszáj elmenni, hogyha valaki Moszkvában jár. Természetesen helyi idegenvezetővel a legegyszerűbb elintéztetni azt, hogy szerezzen belépőjét, mert nem csak úgy működik, hogy oda megyek, és akkor rögtön be is mehetek, a rendszer ennél bonyolultabb, külön időpontot érdemes kérni. Hogyha valaki csak úgy oda megy, akkor előfordulhat, hogy olyan sokan vannak, hogy egyszerűen nem jut be. Persze lehet szerencséje, és akkor meg nem kell várakozni. Attól függ, hogy melyik nap, melyik hónap, milyen időszakában próbálja megnézni a Kreml múzeumait. Ami talán a legérdekesebb, az a fegyvertár épülete. Itt láthatóak a régi ékszerek, és itt mutatják be azokat a koronákat is, amelyeket a cárok, illetőleg a különböző egyházi személyiségek viseltek. A fegyvertáron belül találjuk még természetesen az igazi fegyvereket, kardokat, késeket és mindenféle harci eszközöket. A fegyvertár másik részén a régi járműveket mutatják be. Hihetetlen, milyen furcsa módon oldották meg a biztonságot. Nincsen különösebb kerítés, viszont van egy elektromos, lézeres jelzőberendezés, és ha valaki egyáltalán csak a hintó felé nyúl, akkor már elkezd angolul meg oroszul kiabálni a beépített hang, és természetesen jönnek az őrök is, úgyhogy kétszer is meggondolja az ember, hogy még egyszer megpróbálja megérinteni a hintót. A hintók közül hihetetlen díszítésűeket lehet látni, és természetesen itt vannak azok a szánok is, amelyekkel annak idején hatalmas távolságokat megtettek az uralkodók, és még azt is lehet látni, amivel Patyomkin falvait és városát megtekinteni érkezett az uralkodó. Ugye mindenki ismeri nyilván a történetet, hogy a krími hercegnek és krími kormányzónak kinevezett Patyomkin mindenképpen szeretett volna az elvárásoknak megfelelni, ezért amikor megérkezett az uralkodónő, akkor minden egyes faluban falvakat épített, új falvakat épített, minden egyes falu mellé hatalmas házakat, palotákat épített. Ezek papírmaséből, meg deszkából voltak, az egész tulajdonképpen 5 perc alatt elbontható volt, de nagyon jól nézett ki, ahogy elsuhan az uralkodónő szánya, és mellette jobbra-balra hihetetlenül gazdag ruházatú parasztok éljeneztek, és gyönyörű házakban lakó polgárok örvendeztek. Aztán, amikor elment a cárnő, akkor gyorsan a következő településre elrohantak egy rövidebb útvonalon, hogy ott is köszöntsék az uralkodót. Majd, amikor a krími városba beérkezett az egész csapat, akkor egyetlen egy palotába mentek el, egyetlen egy palota volt egyáltalán éppen, amely valójában is létezett, az összes többi az csak áll épület volt, és valójában belül csak üres légüres tér volt. Minden esetre az nem derült ki, a történetírók arról nem írnak, hogy egyáltalán elhitte ezt, vajon az uralkodó, vagy nem hitte el. Azzal együtt Potyemkin úgy érezte, hogy bevált a trükk, kapott további kinevezéseket és jutalmat is. A Kremlben mindenképpen meg kell nézni a cár harangot, a cári harangot, és a cári puskát, a cár ágyúját is, amelyből soha nem tudtak lőni, tekintettel arra, ha lőni akartak volna, akkor maga az ágyú is felrobbant volna, mert akkora nagyot készítettek, hogy igazából azzal már nem számoltak, hogy azt már egész egyszerűen nem tudják működtetni, minden esetre jól néz ki az épület előtt. A Kreml közepén található egy nagyon érdekes palota, amelyet most ismét átalakítottak, mert annak idején még a kommunisták Leninnek készítettek egy exkluzív lakosztályt benne, de természetesen az akkori dizájnnak megfelelően, és aztán most visszalakították a régi cári időkre, hasonlít most az épület alsó szintje, reprezentációs célokra használják, az orosz államelnök itt fogadja a külföldi vendégeket ebben az épületben.
Világszám. Úti könyvek helye.
Én akárhányszor Moszkvában voltam, még mindig iszonyatosan fáztam. Noha azt is elmondták az egyik szállodában, hogy sok turista azt gondolja, hogy nyáron is hideg van, holott nyáron néha felmegy 25-26 fokra, és a hőmérséklet, sőt, volt már 30 fok is Moszkvában. Én azért azt tapasztaltam, igaz, hogy kétszer októberben, egyszer meg most novemberben voltam Moszkvában, hogy körülbelül -3, -5 fok a hőmérséklet, és -15-nek érezzük, mert annyira erős a szél, hogy hihetetlenül áthűti az embert, úgyhogy nagyon-nagyon lehet fázni Moszkvában. Azt kell mondjam, hogy valós az a vélekedés, hogy hideg van, és hát keveset látni a napot, mert nagyon sok a felhő. Furcsa elképzelés az, hogy vadászrepülőgéppel körgessék el a felhőket. Nagyon sokat gondolkodott ezen a moszkvai városvezetés, hogy mennyire éri meg, és kiszámolták, hogy 10 millió dollárba kerül a hóeltakarítás egy évbe, ugyanakkor ha a vadászrepülőgépekkel elhajtják a hófelhőket, akkor 6 millió dollárból kijönne, tehát 4 millió dollárt spórolnának, ráadásul ugye sokkal kényelmesebb lenne a dugó nélküli városban közlekedni, úgyhogy úgy tűnik, hogy megvalósítják ezt az elképzelést, bár a Moszkva környéki települések lakói meg mindenképpen tiltakoznak, hiszen egyszerre fog majd a nyakukba zúdulni az égi áldás, hiszen oda esik le az a hó, ami ugye nem ér el Moszkvába, úgyhogy az elképzelés még nem biztos, hogy megvalósul, de sokan támogatják a moszkvai lakosok közül. Moszkvában 10-11 millióan laknak, hogyha a peremkerületek lakóit is ide soroljuk, és a bolygóvárosokban, az aranygyűrű környékén még többen, úgyhogy meglehetősen nagy városról van szó. A közlekedés leginkább autóval zajlik, ezen kívül a metró az, amit lehet könnyedén használni. Azért azt tudni kell, hogy a metró megálló közötti távolság hatalmas, tehát nem úgy, mint nálunk, hogy igazából egy séta pár perc, és ott vagyunk az egyik metró megállóból a másikba, hogyha esetleg a felszínen akarunk egy metró megállónyit sétálgatni. Moszkvában ez nem így működik, hosszú kilométereken keresztül kell sétálni, hogyha egy másik metró megállót szeretnénk elérni. A metró olcsó, ugyanakkor a taxi viszonylag drága, főleg, hogyha az ember külföldi. Érdekes, hogy a benzin az kevesebb, mint az 50%-a a magyarországinak. 130-140 forintba kerül egy liter benzin. Ahhoz képest a taxisok, legalábbis, hogyha látszik, hogy turista az illető, akkor sokkal többet kérnek, mint a magyar átlagos taxi tarifa. De nem csak itt jellemző a drágaság Moszkvában, hanem még a kulturális létesítmények és a kulturális programok esetében is a belépődíjak jóval magasabbak, mint a magyarországi árszint. Az utóbbi időben ezeket nagyon felemelték. És ha már a kultúránál tartunk, ugye, amit mindenképpen egy külföldi turista megtesz, az, hogy megnézi, hogy hova lehet jegyet kapni, hiszen híresek az orosz kulturális programok, ugye a Bolshoi Teatr, a Nagy Színház, a Moszkvai Balett világhírű, és hogyha kettőt kombináljuk, akkor pedig az maga a csúcs. Ez ugye, amit mindenképpen érdemes megnézni, Csajkovszki híres balettja, a Hattyúk tava, a Lebegyin Noje Ózero. Sikerült is nekünk megnézni a 25%+1%-át a Hattyúk tavának a moszkvai nagyszínházban, az új nagyszínházban, ugyanis van egy régi nagyszínház, meg van egy új nagyszínház. Az új nagyszínház az, ahol jelen pillanatban az előadások zajlanak, a másikat renoválják. Jegyet szerezni pedig lehet egyszer hivatalos úton, az az, ami lényegében körülbelül úgy működik, mint nálunk, tehát amikor elkezdik árulni a jegyeket, akkor már nincsen a frekventált előadásokra, akkor már kéz alatt elfogytak. A másik lehetőség pedig az, hogy valaki például a másodlagos értékesítési hálózatokból vásárol, esetleg szól a szállodába, hogy szükség lenne egy ilyen dologra, jegyre. A szállodákban nagyon-nagyon drágán lehet ezekhez hozzájutni, de általában hozzá lehet jutni. A másik lehetőség az, hogy valaki esetleg árusoktól vásárol, akkor pedig teljesen bizonytalan, hogy hova kap helyet. Mi például viszonylag olcsón szereztünk jegyet a Lebegyin Noje Ózeróra, a Hattyúk tavára, csak hát annyira oldalt voltunk, hogy nem is értettem, hogy igazából a tervező miként képzelte el azt, hogy emberek élvezhetik az előadást onnan. Tehát körülbelül olyan, mint a magyarországi Madácsban, ha valaki az erkélyen a második sorba baloldalra ül, akkor egyébként nem látja az előadást, tehát egyszerűen szerintem ez tervezési hiba egyébként. De minden esetre nem lehetett rendesen látni, hatalmas élmény volt, tényleg elképesztő az előadás, nem csoda, hiszen már az elmúlt évtizedekben begyakorolhatták a művészek, mindig ezt adják elő, mert a turisták imádják, és azok is, akik esetleg belföldi turisták, tehát más orosz városokból jönnek. Minden esetre igazából nem lehetett tökéletesen élvezni. Nagyon nehéz jó helyekre jegyet kapni, és hát nem úgy működik még, mint Amerikában, hogy az interneten bejelölöm, hogy én hol szeretnék, mit szeretnék, és az tényleg akkor ott is fogok ülni, és tudom, hogy van hely, vagy nincs hely, hanem még ilyen furcsa, mindenféle másodlagos, harmadlagos eladásokkal, vásárlásokkal lehet szerezni jegyet. Úgyhogy ez eléggé furcsa még. Ez még a régi időket idézte számomra, még amikor a 90-es években jártam Moszkvába, akkor is így működtek még a dolgok.
Világszám. Úti könyvek helye.
Moszkvában is van szoborpark. Az egyik helyi idegenvezető elkísért minket ide. Nem úgy néz ki, mint a magyar, hiszen nagyon sok szobor még kint van a köztereken, ott Moszkvában azért még nem mindegyiket rombolták le, vagy nem mindegyiket szállították ide. Amelyiket már úgy érezték, hogy nem felel meg, vagy éppenséggel a helyi közösség úgy döntött, hogy nem kívánja a továbbiakban ott látni, ahol éppen van, azokat elszállították egy furcsa kis parkba, ahol azonban nem csak a régi idők emlékei láthatóak, a Lenin szobrok, a Sztálin szobrok és a különböző emlékművek, hanem új alkotásokkal is várják oda azokat, akik egy kicsit el szeretnének merengeni a történelem furcsaságain.